A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárba tiport a koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.
Visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod, minden valóra vált.
Sziasztok, ez itt a Város másik oldalán podcast legújabb adása. A mai alkalommal közlekedés, fejlesztésről, közlekedéspolitikáról és sok más ehhez csatlakozó, reményeim szerint akár civilizációs és antropológiai kérdésről fogok beszélgetni Spón Mártonnal, aki közlekedésmérnök, és akivel az utóbbi években informálisan és mikrofon nélkül sokat beszélgettem ezekről a témákról, és akitől sokat is tanultam ezekben a kérdésekben, vagy sokszor meggondolkodtatott. Szerintem érdemes az ő lehengerlő érvelését is megakasztani, vagy problematizálni bizonyos felvetéseit, úgyhogy ez lesz ma a cél. Szia, Márton!
Szia, Ákos, és szervusztok, köszöntöm a hallgatókat is.
Pár mondatban elmondanád, hogy fiatalkorod ellenére milyen szerteágazó utat jártál be közlekedésmérnökként a különböző állami és EU-s intézményekben, rendszerekben, szóval, hogy hol dolgoztál eddig, és kb. Mit csinálnál, az...
Elég sok munkahelyem volt, de végig ugyanannal az asztalnál ültem ennek egy jelentős részébe, körülbelül 6,5 évet a Magyar Közlekedés Adminisztrációban legkülönbözőbb nevekre hallgató közlekedésért felelős minisztériumba vasúti igazgatás területén lehúztam, eközben voltam egy 1,5 évet Brüsszelben kiküldve nemzeti szakértő az Európai Bizottságnál, most meg szabadúszó tanácsadó vagyok az európai vasúti piacon, szintén elsősorban vasúti kérdésekben, civilben pedig a közlekedő tömegegyesületnek az alelnöke vagyok.
Tulajdonképpen egy közlekedésmérnök, és biztosan az lesz erre a válaszod, hogy sok fajta közlekedésmérnöki tevékenységkör van, de ugye egy közlekedésmérnök, konkrétan mondjuk te, nek a munkáját hogyan kell elképzelni? Prezentációgyártás, menetrendbütykölés, hálózattervezés, hogy kell elképzelni ezt az eszközrendszert, úgyis mondhatnám, ahogyan a vasúti közlekedést, meg általában a közösségi közlekedést alakítja egy közlekedés. Mert alakított-e? És majd nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre a tömegközlekedés versus közösségi közlekedés, nem tudom, nyelvi.
Jó, hát ott bele is fogunk folyni szerintem bőségesen az antropológiai lecsóba is. De hát ezt a kérdést, hogy mit csinál egy közlekedésmérnök, ezt nemzetközi szinten is gyakran felszokták tenni nekem, amikor bemutatkozok úgy, hogy én transportation engineer vagyok, mert hogy ez a disziplina, ez nem mindenhol létezik. Az, hogy ki a civil engineer, az építőmérnök, aki megtervez mondjuk egy vasútvonalat, és elsősorban azzal foglalkozik, hogy a vasútvonal alatt álló híd az hogy nem fog összeroskadni, a zúzott kőből a víz az hogy fog kifolyni, az egy meghatározott tervezési jogosultsággal járó, tehát amit megtervezel hidat, azzal pár száz évvel ezelőtt alá kellett állni, most már csak le kell pecsételni, hogy az úgy jó lesz. Ez úgymond standardizált nem csak Európában, de az egész földön. Az a disziplina, aki azzal foglalkozik, hogy a vasúti pályától ne a vizet tartsa távol, hanem az utasokat csábítsa oda, tehát hogy ezt az infrastruktúrát, ezt hogyan fogják használni. Szerintem egy közlekedésmérnöknek elsősorban erre ezzel kellene foglalkoznia. Azt látom, hogy egyébként erre nem feltétlenül a hazai közlekedésmérnök képzés az egyetlen járható, vagy akár a legjobb út, hogy ezt a tudást megszerezze. Nekem vannak olyan kollégáim, akik azt szokták mondani, hogyha ők a vasúthoz vesznek fel embert, akkor az már rögtön egy pluszpont, hogyha az illető ember sose látott vasutat, mert hogy behoz egy olyan új szemléletmódot, amiből csak tanulni lehet. de az biztos, hogy én is a pályafutásom során eddig a leginspiratívabb emberek, akikkel együtt dolgoztam, ők nem is feltétlenül mérnökök voltak, hanem akár szociológusok, vagy programozó informatikusok, és hát ilyen szempontból talán én is egy kicsit fekete bárány vagyok, mert a műegyetem kiárása előtt szereztem egy biológus diplomát is, és gyakran szoktam mondani, hogy amit ott tanultam, az van, hogy hasznosabb is a napi munkám során, mint a műegyetemen a tengelyeknek a rajzolgatása volt. Aztán én, nekem ez a purista megközelítés kevésbé tetszett, és valami olyasmivel akartam foglalkozni, ami közelebb van ahhoz, hogy hogyan éljük az életünket. Közlekedés az politikaibb, hiszen az, hogy mit tudom én, egy enzim mit csinál, abban nincsenek konzervatív meg liberális olvasatok, viszont az, hogy az embereknek hogyan kéne közlekedni, abba igenis van. És hát Én azt gondolom, hogy az ilyen napi közös ügyeinknek az intézése az legalább egy ugyanolyan értelmiségi feladat, ha csak nem izgalmasabb is, és hát ehhez sajnos az is hozzájött, hogy gyerekkorom óta szeretem a vonatokat, úgyhogy ilyen szempontból sikerült magamra találnom.
Ez azért nagyon izgalmas, hogy ezt mondod, szerintem nagyon érdekes az, hogy az egész modernitásban a városra, a várost alkotó szisztémákra, amiben természetesen elsőrendűen a közlekedés is beletartozik, nagyon sok esetben hivatkoztak rá egyfajta természetszerűvé vált rendszerként, szóval nagyon sokszor alkalmaztak a városra biológiai analógiákat, és ebből a megközelítésből tekintettek rá. Ugye ennek van ilyen modernizmus kritikus beszédmódja is, hogy a közlekedés mérnökökre és egyáltalán arra a szakértelmiségre, ami tervezi a közös élet infrastruktúráit, egyfajta ilyen társadalom ellenes, azaz, hogy a rendszer működésére, optimalizására figyelnek ezek a szakmák, és nem annyira a társadalom vagy az egyén igényeire. Izgalmas, hogy szerinted egyrészt érezhető ez a feszültség, nem tudom, ezt ilyen generációs vitaként is sokszor lehet hallani a különböző ilyen közlekedés politikusok, közlekedés mérnökök szájából azt, hogy mondjuk mi szokott lenni, hogy a 70-es évekbeli felfogásra hivatkoznak, ami egy ilyen sokkal technokratább felfogást takarna, úgy érzi az ember, vagy társadalom ellenesebb felfogást. Mit gondolsz erről a konfliktusról ebben a vonatkozásban, vagy volt-e mondjuk az elmúlt évtizedekben ezzel kapcsolatban valami nagy paradigmaváltás?
Szerintem itt az alapvető feszültség a mai közbeszédben sem, meg a mai kortárs urbanista gondolatok és a 70-es éveknek a Futurama gondolatai között sem a természetes és a gépi között van. A nagy különbség az inkább az, hogy amikor ezeket az infrastruktúrákat tervezzük, akkor arról beszélünk, hogy ez az életünknek a tere, vagy ez egy közlekedési tére. Tehát az, ami a 70-es években paradigmaváltást jelentett, és máig ugye ennek a szeleteit az akár egy kerékpársáv felfestésként, vagy lekarózásként is mindig megjelenik, hogy azok a városok, amiket az ipari forradalom után megépítettünk, azok arra valóak-e, hogy autózzanak bennük, arra valóak, hogy közlekedjenek-e bennük, vagy ezek a városok, ezek alapvetően a társadalmi életünknek a szinterei, amiben rengeteg más használati igény mellett a köztereken felmerül a közlekedésnek a használati, illetve az ehhez kapcsolódó területi igény is. Most erre ugye a 70-es években európai szinten voltak olyan válaszok, hogy városi autópályákat építettek, és a megmaradó köztereket elkezdték úgy újraosztani, hogy ebbe a köztér az nem közösségi tér lett, hanem egy ilyen technológiai infrastruktúra kanyarodósávokkal, jelzőlámpaciklus időkkel, felül- és aluljárókkal. de ez még mindig csak a kevésbé progresszív, hát vagy ha a 70-es évek szempontjából progresszív megközelítés, véleményem szerint, bár ez már azért erősen a közlekedésmérnökségnek a határterülete, a biológiának meg aztán pláne, de amikor azt látjuk, hogy az amerikai társadalom gyakorlatilag a 70-es évek óta egyre gyorsabban hasadt ketté, akkor ebben nem nehéz felismerni az okot és az okozatot, hogy egyszerűen megszűntek a társadalmi interakciónak a terei, azok a városi közterek, ami a közösségi életnek a színhelye lenne. Ez a 15 perces városok azok igazából az emberek elgettósításának a való háttérhatalmi törekvés jellegű, csak a nézőknek mondom, hogy ez természetesen nem igaz, ez a jellegű hoax, ezt is Amerikából sikerült importálni, hiszen mondom legalábbis én, ott van az, hogy megszűnt a társadalmi interakciónak az a fizikai tere, amit városnak hívunk, és helyette virtuális térben, ilyen virtuális argumentumokkal beszélnek arról, hogy hogyan kéne élnie a modern emberiségnek.
Csak hogy konkretizáljuk, tehát arra gondolsz, hogy mind a város, tehát egyrészt, hogy a város terei azok olyan mértékben csak a gépjárműves forgalom léptékére, sebességére kalibráltattak, hogy ez kiszorította azt a szempontot, hogy ezek a közös találkozás, és ebből a szempontból a bármilyen közösségi és így politikai életnek a színterei, vagy egyáltalán csak a közvetlen találkozás terei lehessenek egyrészt, másrészt pedig, hogy azon kívül, hogy ott vannak ezek a közösségi terek, az autó, azaz az individuális, nem tudom, gépjármű használat, közlekedés vagy mobilitásnak az ilyen mértékű növekedése, az pedig megint csak nagyon direkt módon tulajdonképpen kiiktatta vagy elsorvasztotta azokat a közlekedési módokat, ami most még ne is arról beszéljünk, hogy milyen energiapolitikai meg ökológiai előnyökkel jár, hanem egyszerűen az, hogy az emberek nem ülnek egy vonatkocsiban, egy metrószerelvényben, egy villamoson, egy buszon, nem kell osztozniuk ilyen szempontból sem a közlekedés tereinek a mozgó részén sem, de persze a hozzátartozó állomásokon.
Igen, tehát amikor arról beszélünk, hogy a városokban az épületek között levő terület az köztér, vagy közösségi tér, vagy közlekedési tér, és hogy ha ez egy közösségi tér, ami a társadalom találkozásának a színhelye, a társadalmi élet bonyolódásnak a színhelye, akkor nem arra kell gondolni találkozási térként, hogy én az Anikó barátnőmmel megbeszélhetem, hogy kávézunk kint a fák alatt, és nem kell ehhez egy fogyasztáshoz kötött magántérbe, egy kávézóba beülnünk, hanem ez arról szól, hogy találkozok-e a napi életem során a társadalomnak a tőlem eltérő összetevőivel, rétegeivel, osztályaival, hogyha úgy tetszik. És ilyen szempontból az egyéni vagy a kollektív közlekedés, most hívjuk ezt közösségi közlekedésnek vagy tömegközlekedésnek, ez a kettő között. Ugye onnan indultak az autóforgalom csökkentésére irányuló mozgalmak, hogy légszennyezés, klímaváltozás, károsanyag kibocsátás. De megvolt az autóiparnak a válasza, hogy akkor legyenek elektromosak az autók. Erre megjelent egy urbanistább felfogás, ami azt próbálja mondani, hogy ennyi egyéni közlekedési járműnek, ennyi autónak igazából nincsen hely a városban, és ez egy ilyen hely végességi probléma. Én azt mondom, hogyha még ezt is valamilyen bravúrnál fogva sikerülne megoldani, még csak nem is ez a legnagyobb probléma az egyéni közlekedéssel, hanem az a társadalom
a térfoglalás,
a hely hatékonytalanság, nem is ez a legnagyobb a probléma az egyéni közlekedéssel, hanem társadalom felfogás, ami azt mondja, hogy minden egyéni igényünk kielégítéséhez mobilitást kell igénybe vennünk, mert a munkahelyre mobilitási szolgáltatással kell eljutnunk az iskolába, mobilitási szolgáltatással, bevásárlásra, kávézásra, akármire, ami nyilván ez azoknak egy szimpatikus narratíva, akik mobilitási szolgáltatásokban utaznak, érdést mond az autógyártóknak, tehát hogy mindegyik személyi igényünkhöz mobilitást kell igénybe vennünk, és minden ilyen mobilitási igényt, azt egyéni mobilitási eszközzel ki lehet elégíteni. Ez azt jelenti, hogy nem csak a járműben vagyunk benne az autóban, mint egy kapszulában, ami tök mindegy, hogy egy belső égésű motorral hajtott hagyományos Suzuki Swift, vagy egy ilyen futurisztikusan ténylegesen kapszulásan megrajzolt elektromos, hidrogén, hibrid, önvezető járműcsoda. Ez azt jelenti, hogy minden személyi igényünket meg tudjuk úgy valósítani, hogy közben nem találkozunk senkivel. És ez egy olyan társas fajra, mint az ember, aki egyébként a jelenleg meghatározó elméletek szerint az intelligenciáját is abból származtatja, hogy a társas kapcsolatai egyre komplexebbek lettek, és ezeknek a társas kapcsolatainak a viszonyrendszerét kellett mindenféle mentális polcokra helyeznie. Ez, hogy megszűnünk társadalmi lényként funkcionálni, ez az alapvető emberiségünkre hat egy idő után vissza.
Ide két megjegyzésem van, vagy két érdekes kérdés. Ugye említetted a 15 perces városnak ezt a kritikáját, aminek egyébként van nem csak ilyen libertárius és jobboldali individualista megközelítése is, hanem van az új baloldal kínálatában is, és példa arra, hogy kritizálják ezt az elképzelést, mondván, hogy hát ez tulajdonképpen egy újabb gentrifikációs eszköz, és hogy valójában a 15 perces város az azzal nem számol, hogy a nagyváros által adott mobilitást, a munkahelykeresés lehetőségét csorbítaná egy ilyen visszazsugorítása mondjuk a város léptékének, vagy ilyen szigetszerűvé tételének, szigetvilágszerűvé tételének az elve. És ugye a másik oldalon pedig az, hogy hát ez szép, de ebből valójában az lesz, vagy ez szorosan kapcsolódik, hogy 15 perces városok lesznek azok a közép-felső-közép és felsőosztálybeli enklávék, ahol azok, akik lattézgathatnak és biciklizgethetnek két latte között, és bárhonnan dolgozhatnak az otthonuk és a kávézők között a laptopjukon, hogy ez nem számol azzal, hogy egy csomó olyan munkavégzés van, egy csomó olyan életforma, életmód van jelen a városban, ami ennél egy sokkal nagyobb, vagy akár jó infrastruktúra hiány autós közlekedést igényel, vagy pedig ugye a tömegközlekedésen keresztül, de egy jóval nagyobb városi territóriumnak a használatát, ingázást, és így tovább.
Azok a városok, amiket ma a városnak nevezünk, azok ugye az ipari forradalommal egyidőleg alakultak ki, és hát az volt aztán a 15 perces városnak a ne továbbja, hiszen ezek a városok azért alakultak ki, mert az iparosodás során a munkaadó az a nem igazán területintenzív mezőgazdaságból az igencsak területintenzív gyár lett, és a gyárba el kellett juttatni az embereket, amire egyébként rögtön nem az volt a mobilitási megoldás, hogy akkor majd megy mindenki egyéni közlekedéssel, kocsival, pedig hát abban ott van a ló, még az önvezető algoritmus is, hanem az volt a megoldás, hogy akkor lakjanak a munkások közel a gyárhoz, és elkezdett ez a népességkoncentráció a gyárak körül létrejönni. Tehát annál, hogy reggel fölkelek, átsétálok a gyárba, ott dolgozok 12 órát, és aztán hazasétálok, ennél 15 percesebb város nem létezik. Amit nem mondom, hogy ez volt a lehető legjobb élet, azt talán már mondom, hogy az ipari forradalomban az volt a lehető legjobb élet, hiszen ez mégiscsak rengeteg embert húzott ki a mély szegénységből, és aztán elérte azt a társadalmi és szociális koncentrációt, hogy ebből ki az ipari forradalomból ki alakulhassanak aztán az iparosodott társadalomnak a szociális vívmányai, mint a 8 órás munkanap, meg a szakszervezetek, meg stb., ami rögtön mutatja, hogy ez a társadalom koncentráció, ez az együttélés, ez milyen hatalmas potenciállal kecsegtet, és ahogy az embereknek a munka mellett egyre több szabadidejük lett, ezt a szabadidőt is a városon belül tervezték elkölteni, és ez organikusan kialakította, hogy a legtöbb általános igényre megvan a válasz helyen belül, ahogy egyre az igények specializálódtak, úgy merültek fel olyan személyes igények is, amit aztán mobilitási komponens nélkül nem lehetett kialakítani. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 15 perces város, akkor ez nem egy mesterséges idea, hogy mostantól akkor így kéne élnünk, hanem ez az, ahogy a városok kialakultak a középkortól kezdve az ipari forradalomig, és tulajdonképpen amikor a városainkat leromboltuk, hogy egy iparágnak a termékeinek, az autónak helyet csináljunk, benne akkor fordult ennek a narratívája is meg, hogy személyes igény az alapvetően egyenlő mobilitási igény, és hogyha véletlenül van a közelünkben, lehet akkor esetleg mobilitás nélkül ezt a személyes igényt, ezt kielégíthetjük. És az, hogy az emberi társadalomnak mennyire az alapigénye az, hogy ilyen 15 perces jellegű városba éljen, ahol megint csak ugye ennek a libertariánus kritikájával szemben ez nem azt jelenti, hogy minden igényem, mert helyben kell kielégítenem, és el sem utazhatok.
Ilyen de a lehetőség ilyen, adott.
De a lehetőség adott, és ez ugye összességében csökkenti a társadalomnak az összmobilitási igényeit, csökkenti azoknak a komplexitását, lehetővé teszi, hogy a mobilitáshoz kötött személyi igényeket, azokat ne egyénileg, hanem valamilyen rendszerbe szervezett közösségi közlekedéssel elégítsük ki. De a gondolatmenetem az ott szakadt meg, hogy ez a fajta 15 perces soid városban való lét, ez annyira az inherens igényünk, hogy Amerikában, ahol a klasszikus 15 percesként működni képes városokat nagyrészt lerombolták, ott felépítették helyette a Disneylandet, ahova amerikaiak milliói látogatnak el, és amellett, hogy felülnek a hullámvasútra, meg megnézik az óriás felfújt Mickey Mouse-t, elképedve sétálnak egy olyan térben, ahol ami talán az amerikai kontinensen legjobban hasonlít a mi európai történelmi belvárosainkra. Mindeközben pedig Kínában a nagy ottani feltörekvő tech cégek, most nemrég láttam YouTube-on egy videót, hogy a Huawei épített egy olyan kampuszt, amit azzal hirdet az ottani munkaerőpiacnak, hogy van benne kis mini Párizs, kis mini Hollandia, kis mini Magyarország, mini Lánchíddal is, ami nyilván egy falansztervilág, de mégiscsak arra az ott meglevő társadalmi igényre próbál reflektálni, hogy ha már eredeti emberléptékű városban nem is tudnak az emberek élni, de hogyha hajlandóak a lelküket eladni egy ilyen tech company-nak, akkor legalább ilyen környezetben tudnak dolgozni.
Arról tudsz egy gyors és tömör tablót adni, hogy hiszen ezen a szinten, vagy ebben a léptékben is dolgoztál, vagy dolgozol most már több éve, hogy Európában jelenleg milyen folyamatok zajlanak. Egyrészt annak érdekében, hogy létrejöjjön az az infrastruktúrális rendszer, és az azt tervező, és aztán működtető, koordináló intézményrendszer, ami mondjuk ettől az autóközpontú karbonmodernitástól, vagy az ettől való elfordulás, megszabadulást, az erről való átállást lehetővé teszi, és aminek nyilvánvalóan a vasút, ami mégiscsak a szakterületed a fókusza. Szóval, hogy milyen nagy folyamatok zajlanak Európában, és arról is beszéljünk, hogy mit jelent az, amikor vasúti reneszánszról beszélünk, ami tulajdonképpen egy nyilvánvalóan még nem kielégítő léptékben és mélységben, de egy sikertörténet az elmúlt évtizedben, két évtizedben.
Sikertörténet?
Kérdezem.
De hát akkor kezdjük a kérdésednek a legelején, és ugye úgy fogalmaztál, hogy nyilvánvalóan a vasútnak kell vinni a főszerepet a zöld közlekedési reneszánszban. Nekem ezzel két problémám van. Az egyik az, hogy ez nem kéne feltétlenül nyilvánvalónak lenni, hanem ez jól megindokolható, hiszen az ipari forradalomnak a katalizátora a vasút volt, és a vasút hozta létre a mai szeretett városainkat.
Akkor azt mondom, hogy kívánatos, nem azt,
igen,
hogy nyilvánvaló.
Amikben élünk, és ebben nem azért kell vasutat fenntartani és fejleszteni ezekben a városokban és ezek a városok között, mert ez a legzöldebb, egyébként ez a legzöldebb, hanem ekköré jöttek létre, ez a rendszer tudja őket úgy működésbe tartani, hogy ezek a városok úgy működjenek, ahogy ezeket kitalálták, és ahogy ezek kényelmesen használhatóak.
Ez egyébként szerinted Magyarországra is igaz? Ellentétben mondjuk egy nyugat-európai, nem tudom, Benelux államok beli település szerkezetben, ahol valóban nagyon sűrűn és általában városközponttól, vagy akár városrész központig lehet utazni sok szintű távolsági, regionális, helyi vasút pókhálónak a különböző szolgáltatásaival. Mondjuk Magyarországon nagyon sok esetben nem ilyen sűrűségű, és a városok szerkezetben szerkezetében semmilyen szerepet tölt be a vasút. Ez csak
de most te csak a nagyvasútról beszélsz, ami valóban vannak olyan, tehát ugye Magyarországon még az ipari forradalom alatt is azért elsősorban a mezőgazdasági termelés volt a gazdaságnak a húzóágazata, ugye az osztrák-magyar monarchia. Ettől függetlenül a teljes vasúti rendszer, hogyha hozzáveszük azt, hogy hány városunkban volt, és ugye néhányban Debrecenben meg Szegeden még ma is van villamos közlekedés, akkor azokban a városokban, ahol van, vagy valaha volt, és egyébként jó is lenne, hogyha ismét lenne villamos közlekedés, a teljes vasúti rendszer, annak az infrastruktúrája, az az ígéret, amit egy vasúti simpár a társadalom számára kifejez, hogy itt öltünk abban rengeteg pénzt, hogy lehessen jól közlekedni, úgyhogy itt számíthattuk arra, hogy évtizedes távlatban közösségi közlekedési kiszolgálás lesz. Szerintem azért a magyar városoknak az életében hasonlóan meghatározó szerepet tud, illetve tudna betölteni, mint egész Európában.
És kérlek, megszakítottalak, úgyhogy tér vissza oda, hogy tehát ott vagyunk ennél az európai tablónál, ott vannak ezek a városok, amik alapvetően modernitás felvirágzásakor, vagy kiteljesedésekor az ipari forradalom, tehát valóban a vasút hálózat mentén, vagy attól azáltal kondicionálva jöttek létre, formálva jöttek létre, szóval, hogy folytasd.
Tehát igen, itt vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy vannak nagyon jó városaink, ezeket legalábbis tudat alatt mi is imádjuk, a város másik oldalán hallgatói tudatosan is imádják, de azért valószínűleg a társadalomnak a nagy része az legalább tudat alatt imádja a városi létet, ezért is akar városokba, vagy hogyha ezt nem engedheti meg magának, legalább városok közelében lakni. És látjuk azt, hogy ez nem csak Európában van így, hanem szívük szerint Amerikától Kínáig az emberek olyan városokban laknának, mint amilyenben Európában lakunk. Csak hogy ez a városban lakás, ez egyre inkább ellehetetlenül, ez a város használati mód azért, mert az egyéni mobilitási igényeink azok felfalják a városi tereinket. Erre lehetne egy jó policy szintű válasz, hogy akkor ezért fejlesszük a vasutat Európában. Ennyire ez a gondolat, ez nem ment végig egyébként szerintem Európán. A vasútfejlesztésnek a reneszánsza az alapvetően zöld szósszal van leöntve, ami nem baj, mert hogy a vasúti közlekedés egyébként a legenergiahatékonyabb, és ezért a inherensen a legkörnyezetkímélőbb, vagy hát erőforráshatékonyabb közlekedési mód is, de azok a nagy európai policy-k, amik a vasúti közlekedést, vagy hát úgy általában motorizált közlekedést meghatározzák, azok a kibocsátás csökkentés, klímahatás, mérséklés ódioma köré vannak szervezve, és hát azt mondják, hogy 500 kilométernél rövidebb utazás esetén 2030-ra minden egyes utazásunknak klímasemlegesnek kellene lennie, és ennek a érdekében 2030-ra meg kéne duplázni, 2050-re meg háromszorozni az európai távolsági vasútvonalaknak a forgalmát, és hasonló célok vannak az áruszállításban is kitűzve. Ugye ezek a sokszorozódások, ezek nagyon, nagyon nagynak tűnnek, csak eljutottunk oda, hogy az egyéni közlekedés az annyira kiszorította a vasúti közlekedést Európában, hogy ez most arról szól, hogy a vasúti közlekedésnek a részarányát azt mondjuk a távolsági közlekedésben 10-ről 20 vagy 30%-ra feltornásszuk, ez azt jelenti, hogy az autós közlekedésnek igazából abból csak szalámizgatunk lefele, de ez egy olyan szituációt jelent, ahol a vasút szempontjából ambiciózus célok azok az egyéni közlekedés, egyéni élettér, közösségi közlekedés, közösségi élettér viszonyrendszerében inkább középszerű céloknak mondhatóak.
Tehát szerinted jóval ambiciózusabbnak kellene lenni, és hosszabb távú, és nagyobb ráfordítást igénylő projektekben kellene gondolkodni?
Most én nem is a projektes gondolkodok ennek, hiszen a vasút szempontjából a mai berögződésekkel még ez a kétszereződés, háromszorozódás is egy nehezen megoldható feladatot jelent azzal az erőforrás szűkével, ami egyébként nem csak pénzt jelent, hanem szakembert, szervezőkészséget, gyártókapacitást, adminisztratív kapacitást, stb. Ahhoz, hogy ezen potenciálisan túl lehessen lépni, ahhoz igazából nem azt kéne végig gondolni, hogy ez szükséges-e a klímaváltozás elkerüléséhez, hanem azt kéne végig gondolni, hogy ez szükséges-e ahhoz, hogy hogyan akarunk élni. Amire nem tudom, hogy jelen formájában az Európai Unió, az Európai Intézményrendszerek egy megfelelő fórum, hiszen az Európai Unió mégiscsak egy gazdasági érdekközösségként jött létre, és ez egy viszonylag új keletű vívmány, hogy ebben valamilyen szinten legalább politikai narratívák isnak a versenyzésének a terepe is. Amit egyébként valamennyire ez zajlik a szemünk előtt is. Tehát amikor én az Európai Bizottságnál voltam, a mobilitás politikai Káért felelős főigazgatóságnál, a DG Move-nál, abban az időszakban zajlott le a DG Move élén egy főigazgatócsere, és ez meg is látszott a közleményeken. Addig a pontig minden közlemény úgy szólt, hogy a European Green Deal az arról szól, hogy minden közlekedési módot kizöldítünk, tehát lesz itt zöld vasút, meg zöld elektromos autó, meg zöld mekis krumpliolajból készült üzemanyaggal táplált repülő, és az új főigazgató alatt meg már olyan narratívák vannak, hogy a zöld közlekedés az azt jelenti, hogy az autókból átültetjük az embereket a vonatra, meg a repülőről is átültetjük az embereket a környezetbarát vonatra. Ami, hát hogy mondjam, az irányt tekintve nyilván helyes, de még mindig arról próbál beszélni, hogy erre alapvetően kizárólag a zöld átállás miatt van szükség. És szerintem...
Te azt mondod, hogy ahogyan ezekben az intézményekben gondolkodtál, ott ehhez képest háttérbe szorul. Hát az, amiről a beszélgetés elején is diskuráltunk, hogy a közlekedési módoknak egyfajta ilyen átfogó civilizációs, politikai, ezt a fajta társiasságot reprezentáló, meg egyben lehetővé tevő aspektusa is van. Hát ez sokkal egyszerűbben mondva, hogy sokkal inkább civil büszkeséggel tölti el az embert, és akár még sokkal jobb élmény is egy pályaudvarra megérkezni, és elérni a desztinációdat, és belépni egy városba, mint egy parkolóházon keresztül, és sokkal jobb érzés meginni egy kávét egy büfékocsiban, mint egy benzinkúton.
Hát és ez nem csak a civil büszkeség, hanem ez az, amiről az Európai Uniónak, hogyha erre nem egy gazdasági együttműködésként, hanem egy politikai projektként akarunk tekinteni, az Európai Uniónak erről kéne szólnia.
De akkor ezt nem érzékeled.
Ezt egyetlen nem érzékelem. Hát ez, hogy ez a patika mérlegen kimért a zöld közlekedés két meghatározó narratívája, ami ugye az egyik a használjuk azt, ami tényleg zöld, és nem az elektromobilitásnak a jövője, hanem a jelenje és a múltja az a villamosított vasútvonalak. Tehát ez a narratívája, meg az a Elon Muskista, majd az autót kizöldítjük, és a töltőinfrastruktúra is kizöldítjük, és akkor minden mehet úgy, ahogy eddig, csak az autógyártók a logójukba egy kicsivel több zöld szint csempésznek. Ez a két narratíva közötti patika mérlegen való egyensúlyozás határozza meg az európai politikát, és most itt a mobilitás politikáról van szó, de szerintem, és ezt már nem közlekedési szakértőként, hanem inkább európai választópolgárként mondom, nekem az volt a benyomásom, hogy az egész Európai Uniónak a munkáját ez határozza meg, hogy mint egy gazdasági érdekszövetség, a gazdasági érdekek között manővereznek. És Európában az autógyártás az egy masszív gazdasági érdek. A világ autóexportjának a fele jelenleg Európából származik, és egyébként ez rohamosan csökken, ami miatt az autógyártók rettenetesen aggódnak. Csak hát az a kérdés, hogy az európai politikát ez az aggodalom kéne, hogy meghatározza, vagy az európai politikának inkább nem azzal kéne elfoglalkoznia, hogy mit jelent Európában élni. És ez a szorongás, ami az európai létünket egyébként gyakorlatilag az én politikai felnőtt korom óta, ami nagyjából egybeesett az EU-hoz való csatlakozásunkba, ez meghatározza, ez a európai létszorongás, hogy Európának hatalmas múltja van, de vajon van-e jövője két ilyen gazdasági óriás között, mint Amerika és Kína. És ebbe a szorongási helyzetbe, hogyha erre gazdasági szemmel tekintünk, akkor az, hogy szorul vissza az autóiparunk, az egy meghatározó félelem, és amikor a mobilitás politikánkat kialakítjuk, akkor ezt rá kell tenni a patika mérlegre, hogyha vasút a központja, akkor az autógyártással mi lesz az autóiparral, mi lesz valamit, nekik is adni kell. De hát kérdem én, hogy ha igazából gyártunk itt Európában egy valag autót, és ez az autóipar, ez haldoklik. Az energia számára drága, gyakorlatilag ők az egyetlenek, akik nem tudtak az orosz invázió miatti energia árrobbanásra sehogy se reagálni. És ezeknek az autóknak a jelentős részére még nincs is szükségünk, hanem exportáljuk őket, akkor ezt miért tartjuk fent? Valóban ebbe akarjuk-e utolérni azt a Kínát, akinek az erőforrásai, mármint itt most a nyersanyag erőforrásai, meg a humán erőforrása gyakorlatilag végtelen, meg azt az Amerikát, aki gyakorlatilag teljes kereskedelmi befolyással bír két világóceánon, és azokkal is úgy keresked, akikkel akar. Úgy, hogy közben egyébként Európának van egy hatalmas erőforrása, mert ugyan nincsenek világóceánjaink, meg nincsenek óceán méretű nyersanyag és embertartalékaink, viszont mi élünk Európában úgy, ahogy egyébként a Földön majdnem mindenki élni szeretne. És ennek kézzelfogható eredményei is vannak. A világ turizmusának a jelentős része az Európába koncentrálódik, mert hogyha az emberek legalább nem tudnak úgy élni, ahogy mi európaiak, akkor legalább szeretnének egy kicsit belekóstolni, hogy milyen az igazi olasz dolce vita. És nekünk, én szeretném látni azt az európai szintű politikai vitát, ahol arról van vita, hogy mi most a kínai autógyárakkal akarunk versenyezni, vagy azon a terepen akarunk versenyezni, amiben a mi igazi erőforrásunk és a mi igazi előnyünk van, az pedig az európai városaink, amiket az ipari forradalom alatt a vasút köré alakítottunk ki, hogyha ezt most az én kis saját zsebkendőnyi méretű szakmai területemre akarom redukálni ennek a következtetéseit.
Hozzáteszem egyébként, bár fogalmam sincs ennek a volumenéről, meg a benne rejlő perspektívekről, de ugyanúgy, mint ahogy egy valag autót gyártunk, egyébként gyártunk egy valag tök jó minőségű vonatot is, nem?
Nem, egy valagocska. Tehát amikor arról beszéltem, hogy még ehhez a vasúti forgalom kétszereződéshez, háromszorozódáshoz is elképesztő kapacitás szűkék vannak, akkor az egyik legjelentősebb kapacitás szűke az a vasúti járműgyártás.
Csak ezt mondom, hogy ebben viszont óriási potenciál lenne mondjuk akár az autópar.
Persze, és ugye megépítettük ezeket a fantasztikus városainkat, amik a társadalom találkozásának a terei, ami egy ilyen nagyon átlános állítás, de mégiscsak ezt eredményezte azt, hogy Európában egy szolidáris és egy nagyon kreatív társadalomban élünk, ami a maga rezilienciáját pont az utóbbi években mutatta meg. Szerencsére azon nem volt időnk szorongani, hogy mi fog történni Európával, hogyha levágnak minket az olcsó orosz gázról, hanem ez megtörtént gyorsan, és voltak olyan forgatókönyvek, amik szerint ez katasztrofális lesz, voltak olyanok, amik szerint ez majdnem katasztrofális lesz, és mindenki írtóra meg fogja szívni, és voltak olyan forgatókönyvek, hogy ez azért megcsinálható, de azért nehéz lesz. És ehhez képest az európai társadalom többsége semmit nem vett ebből észre, mert egymással szolidáris, erre a helyzetre jó reakciókat kitalálni képes társadalomban, kreatív emberek éltek, akik az orosz energiafüggésnek a helyettesítőit, amikor muszáj volt, akkor pillanatok alatt megtalálták. Most szerintem, hogyha attól szorongunk, hogy mi lesz itt, amikor sajnos nem amikor, hanem ha, bárcsak amikor lenne, amikor az európai autóipar összeroskad, mert egy teljesen adottságainkban alkalmatlan versenyben nem tud helytállni, akkor szerintem megvan a potenciál ebbe, hogy ugyanezt történjen. Az európai vasúti járműgyártásban rengeteg mérnökre van szükség, a beszállítói láncokra igazából ugyanúgy szükség van ilyen műtyűr kapcsolókra, csak legfeljebb nem a szélvédő mosós prickolót fogják azzal kapcsolgatni, hanem az ajtónyitót, vagy a WC lehúzó gombot. Tehát, hogy ezek pont az európai kreativitás mutat rá, hogy ezek abszolút újra felhasználható, és hogyha az a szituáció, akkor pillanatok alatt egy új ipari vertikumba beépíthető dolgok, ami ráadásul sokkal kevésbé energiaigényes, egy autónál 2 tonnányi anyagot kell legyártani ahhoz, hogy egy embernek a mobilitási igényét kiszolgáljuk, vagy 10-15 éven át, amíg az az autó ki nem múlik. Egy vasúti járműnél meg pár száz kilogrammot kell elszállított utasonként energiából megépíteni, és emellé sokkal több hozzáadott szellemi tudást, amiben jók vagyunk hozzárakni, és egy vasúti jármű aztán egyébként 40-50 évig boldogan elmusikál a síneken, azért kerülnek egyébként azok a sínek olyan sokba, hogy egy energetikailag fenntartható, hosszú élettartalmú rendszeret hozzanak létre. Konklúzió az szerintem az, hogy ha vasútfejlesztésről egy ilyen zöld, mázas környezetbe beszélünk, akkor ebből egy nehezen kiizzadható 2-3-szoros növekedési pálya benne van, ami egyébként lehet, hogy sokaknak egy nagyon dinamikus
itt
dolognak történik.
De most a vasutat használók, jelenleg használók számának a 2-3-szorosára, csak tisztázásképpen növelésére van szó, ugye?
Itt most egyébként, ami ez a konkrét mérőszám a Green Deal-ben, az a távolsági vasúti közlekedést használó utasok számáról szól, tehát ebbe az elővárosi ingázók, vagy a városi villamos, vagy metró használók, akik szintén egyébként technikailag vasúti utasok, még csak benne sincsenek. Ilyen mérőszámai, amennyire tudom, az Európai Bizottságnak nincsenek. Ezt nagyjából arányosítani lehet szerintem.
És az e felé történő haladás, az most abszolút nem kielégítő ütemben zajlik, ugye? Vagy ez ennél összetettebb, és itt akkor be is szeretném szúrni azt, hogy mik azok a fontos intézményi változások, amik már esetleg zajlanak, vagy amik fontosak lennének, hogy megkezdődjenek ahhoz, hogy mondjuk ezeknek a számoknak az elérése az egy integrált, vagy nem tudom, perspektívikusan, egyenletesen fejleszthető rendszerben történhessenek. Itt most mondjuk arra gondolok, szerintem arról is kevés tudása van annak, aki ezzel nem foglalkozik szakszerűen, hogy milyen mértékű egyáltalán az integráció a különböző európai vasúttársaságok között, hogy ezek a rendszerek mennyire elszigeteltek és mennyire integráltak, hogy ebben van-e nyugat-keleti lejtő, vagy vannak-e jelentős regionális különbségek ennek az integrációnak a mértékében. Egyáltalán van-e valami értelmezhető hatalommal rendelkező közös európai vasúti hatóság, vagy vasútszervezési intézményrendszer?
Szerintem hát én olyanokban, hogy európai hatalom, inkább bele sem mennék, mert ahogy én Brüsszelben láttam, az európai intézményrendszerek úgy működnek, hogy igazából Európának arra van hatalma, amit az európai államok többsége akar. Tehát inkább itt nem is hatalomközösségről, hanem érdekközösségről érdemes beszélni. És hogy ez az érdekközösség, ez mibe csapódik le a európai szinten a vasútpolitikába. Ugye az Európai Unió az, ahogy hivatkoztam rá, bármennyire is politikai projektnek van felcímkézve, alapvetően egy gazdasági érdekközösségként működik. És ez tetten érhető abba is, hogy mik a vasúti célkitűzések. Az európai szintű vasúti célkitűzések alapvetően azt szolgálják, hogy az európai gazdaság működéséhez szükséges. Szóval ez az alapinfrastruktúra, amit akár újságban olvashatóan is ilyen TEN-T hálózatként szoktak említeni, ez a törzshálózat, ez rendelkezésre álljon, és közelből ezzel a vasúpolitikával...
Mert mint 10T?
Nem, ez TEN kötőjel T, Trans-European Network for Transportation. Ennek az alaphálózatnak vannak korridorjai, vannak csomópontjai, és igazából semmi más nem szolgál, mint hogy alapinfrastruktúrája legyen az unió alapértékeinek, ami ugye nem a szabadság, egyenlőség, testvériség, hanem a tőke, a munkaerő és a szolgáltatásoknak a szabad áramlása. Igazából onnantól, hogy megvan az az alaphálózat, amitől egyébként még messze állunk, onnantól kezdve, hogy az emberek hogyan élnek, hogyan fogja az életüket, milyen hatással lesz ez a vasúti infrastruktúra, ez milyen helyi közlekedési igényeket, azoknak milyen megváltozását okozza, ezzel alapvetően az Európai Uniós vasútpolitika nem foglalkozik, ez tagállami hatáskört. És emiatt is van van az, hogy a kitűzött Green Deal cél az nem, a, nem az, hogy a vonatot használó, vonatot napi szinten használó emberek számát megduplázzák, hanem azt, hogy az a szegmens, amiben az EU most jelenleg úgy érzi, hogy neki dolga van, ez a hosszú távú koridorforgalom, ebbe érjük el a forgalomnak a megduplázódását, meg triplázódását. Ennek megfelelően, hogy a minden más, ami vasút, vagy minden más, ami fenntartható mobilitás, az igazából tagállami hatáskörnek van gondolva, vagy hát nem is hatáskörileg, hanem politikailag is nincsen felismert hozzáadott értéke az Európai Uniós politikához. Innentől kezdve egy természetszerű következmény, hogy minden nemzeti vasút, aki saját szigetszerű üzemében működik. Tulajdonképpen a vasúti nyomtávat leszámítva, de még az is a balti államokban, vagy az ibériai félszigeten eltérő, de saját vontatási feszültségrendszerrel, saját biztonsági rendszerekkel, saját perommagassággal, stb. Ami azt eredményezi, hogy a határokat átszelő forgalomban mindenféle műszaki akadályok vannak, amire előszeretettel hivatkozik mindenki, hogy mit miért nem lehet, alapítottak rá Európai Uniós vasúti ügynökséget is, ami próbálja harmonizálni a technológiai sztenderdeket, és szándékosan azért fogalmazok ilyen elálmosító uniós műszavakban, mert nem ez a valódi probléma. Ahol van politikai érdek, ott véleményem szerint minden műszaki akadály megugorható, illetve nem csak a véleményem szerint, hanem ugye mondtam, hogy az uniós vasúthálózatban szinte az egyetlen, ami standardizált, az a nyomtáv, ami a milliméterben mért távolság a két sínszál között, és ez éppen 1435 milliméterrel adódott, de hogy még ebbe is vannak kivételek, például Spanyolországban a hagyományos vasúti hálózat az egy szélesebb, 1668 milliméteres nyomtávval épült, viszont az új nagysebességű vonalak az európai nyomtávval, és mivel ott volt regionális politikai érdek, hogy a nagysebességű hálózaton közlekedő vonatokat a minden régiós központba eljuttassák, ezért ott műszakilag még ezt a legnehezebben megugorható átérhatósági problémát, hogy legyen olyan vonat, ami útközben megváltoztatja a nyomtávát és a kerekek közötti távolságot meg tudja változtatni. Még ezt is műszakilag sikerült megoldani, tehát véleményem szerint az európai vasútnak a problémái azok alapvetően nem műszakiak, hanem érdekhiányra vezethetőek vissza, és ebben arra, hogy a nemzetközi forgalmat leszámítva nincs igazából össz-EU-s vagy európai elképzelés arról, hogy hogyan kéne Európában a vasúti rendszernek kinéznie. És ennek van egy olyan eredménye, hogyha meghatároznak egy olyan célt, hogy igazából mindegy, hogy nézzen ki, de legalább legyen háromszor annyi, mint most, akkor ez a növekedés, ez a nemzeti hálózatokon a nemzeti vagy hát belföldi közlekedési igényekkel versenyez. Ezt a kapacitás konfliktust, hogy a meglévő megépített vasúti infrastruktúrát most az elővárosi ingázóknak az elszállítására, vagy a nagy távolságú repülőjáratokat kiváltó, meg autópályákról forgalmat levevő távolsági forgalomra használjuk, ezt a véges pályakapacitást. Ez az, ami Európában jelenleg a legtöbb helyen a valódi konfliktust okozza. És ez egyébként egy ugyanolyan hosszú litániát nyit meg, mert ez egy ilyen pályakapacitás elosztás, ez egy rettentően absztrakt dolognak tűnik, de ezek pontosan ugyanazok a véget nem érő viták, mint hogy az, hogy a Rákóczi útnak a keresztmetszetét hogy osszuk fel, mint az, hogy a Frankfurt-Mannheim vasútvonalnak a kapacitását hogyan osszuk fel.
De mondjuk a két-háromszoros, ugye nem mindegy, hogy kétszeres vagy háromszoros, de hogy ez a kapacitás növelés és használat növekedés menedzselhető lenne, elérhető lenne, berendezhető lenne egy ilyen, egy ennyivel forgalmasabb vasúti üzemrendszer, akkor is, hogyha egy kilométer vasútvonal sem épül, tehát ez pusztán forgalomszervezési eszközökkel megoldható lenne, ezt elbírná a pálya, vagy pedig azért ehhez szükséges lenne a most épülő pályakilométerekhez képest is még nagyobb infrastruktúra fejlesztés. kérdésre is.
Na most ebbe az az érdekes, hogy ezt igazából nem vizsgálták meg. Ami nem feltétlenül baj, mert pont erre a vízióra való képességet hiányoltam az európai politikáról. Itt most végre az történt, hogy az Európai Bizottság az asztalra csapott, és azt mondta, hogy ha a vasútban van a jövő, akkor mondjuk ki, és tegyük mérhetővé, hogy mit akarunk elérni. És mivel az Európai Uniós vasútpolitika az annyira ráfüggött ezekre a műszaki átjárhatósági standardizálódási kérdésekre, ezért az Európai Uniónak most van egy vasúti műszaki ügynöksége, de olyan háttérszervezete, aki az európai vasúti forgalom megszervezéséért lenne felelős, és le tudná fordítani, hogy ez a 2-3-szoros növekedés ez mégis mit jelent, mondjuk ez Amsterdam és Berlin között azt jelenti-e, hogy 2 óránként járnak a vonatok, vagy óránként járnak a vonatok, vagy fél óránként, vagy negyed óránként, és ezt így nagyjából megmondani az Európai Uniós vasúti hálózatra, amiből aztán lehetne következtetéseket levonni arra, hogy a mostani vasúti infrastruktúra erre elég-e vagy nem. Ez a munka ez nem, hogy nem lett elvégezve, hanem igazából nem lettek rá Európai Uniós keretek intézményrendszer kialakítva, hogy ezt a kérdést ezt könnyedén meg lehessen válaszolni. Nekem, amennyit dolgoztam ebbe a szektorba, az a benyomásom, hogy azért elég jelentős növekedést a mai infrastruktúrán meg lehetne lépni. Azon az infrastruktúrán, amire már egyébként elköteleződtünk, tehát le vannak szerződve, ez ugye egy vasúti projekt, az 10 év az ötlettől a szalagátvágásig, amik így a csőbe vannak azokkal, meg aztán pláne meg lehetne, viszont...
Sőt, itt ugye ilyen, akár több évtizedig is épül egy-egy ilyen új alagút komplexum, amit furogatnak az Alpok alatt.
Igen, tehát hogyha ezeket összerakjuk, akkor azért elég jelentős növekedést el lehetne érni, talán még kétszereset is, főleg ebbe a nemzetközi szegmensbe, ami azért sajnos elég alacsony bázisról indul. Viszont ehhez alapjai kéne újra gondolni azt, hogy hogyan szervezzük meg Európában a vasúti közlekedést, és onnan, hogy minden tagállam sütögeti a kis saját vasúti pecsenyéjét, és ebben megpróbálunk beszuszakolni néhány nemzetközi vonatot, eljutni oda, hogy az Európai Uniónak nem csak egy olyan vasúti policia van, hogy legyen több vonat, hanem ezt le tudja fordítani konkrét elképzelésekre is, hogy akkor ezen a vasútvonalon ennyi vonat, azon annyi, azon meg amannyi, és akkor emellett nyilván maradt hely elővárosi vonatoknak is, meg tehervonatoknak is, de alapvetően mindenki egy egységes európai tervhez igazodik. És én azt látom, hogy egy nagy európai infrastruktúra beruházáshoz jelenleg könnyebb a rengeteg érdeket összefésülni és irányba állítani, mint ahhoz, hogy ez a szervezési szemléletbeli változás megtörténjen. Tehát olyan szempontból, hogy vasútépítés nélkül lehet-e növekedni, az egy fiktív kérdés, mert lehet, csak jelenleg úgy tűnik, hogy vasutat könnyebb építeni, mint rajta a nemzeti közi közlekedést megszervezni, amit én alapvetően nem lehetetlennek gondolok, hanem vízió nélkül lehetetlennek. Ezért is lenne fontos az, amiről eddig beszéltünk, hogy felismerjük, hogy ez alapvetően nem egy zöld kérdés, hogy milyen a vasút Európában, hanem ez az európai életünket, hogyha úgy tetszik, a Kína és Amerika közötti versenyképességünk megőrzését szolgáló alapgondolat.
De abból a szempontból ez nagyon is zöld kérdés, hogy például ez a víziótlanság abban is megmutatkozik, hogy nem látszik úgy, hogy a vasút a lehetséges mértékben képes lenne versenyezni ugye az utóbbi, nem tudom, 2 évtizedben nagyon olcsóvá váló légiközlekedéssel, mondjuk Európán belül is, és még mindig olyan távolságokat, olyan útvonalakat is nagyon nagy részben repülővel folytatnak, ami talán egy jobb vasúti szolgáltatás esetében abszolút bonyolítható lenne vonaton, és ennek mi az oka most a légitársaságok lobby erején kívül, ami nyilván elég jelentős.
Én csak egy ilyen gazdasági érdekszférába valahogy meanderezgett az európai politika. A Wizzair szokta nagyon, nagyon büszkén hirdetni magáról, hogy a Ryanair-rel ellentétben, zárójelben, ők nem indítanak olyan repülőjáratot, ami versenyképesen vasúttal teljesíthető. Ami egy nagyon szép gesztus egy alapvetően kapitalista cégtől, és valóban nekik nincs Budapest-Prága repülőjáratuk, a Ryanair-nek megvan. Viszont a Wizzairrel meg el lehet repülni gyakorlatilag egy kétnapos kirándulásra Szicíliába, vagy hasonló dolgok, és itt az igazi kérdés az nem az, hogy tudunk-e olyan vasutat építeni, amivel versenyképesen el lehet menni egy hétvégi kiruccanásra Szicíliába, vagy a Kanári-szigetekre, mert nyilvánvalóan nem. És most nem csak azért, mert körbe kell menni az egész olasz csizmán, amíg repülővel át lehet repülni az Adrián, hanem az a kérdés, hogy tényleg úgy akarunk-e élni, ahol a szabadidő eltöltése iránti személyes igényünk egy Szicíliába menő repülő által elégítődik-e ki, mert hogy ez se volt mindig így, és amellett, hogy van egy ilyen kommercializált vágyunk, hogy a közösségi médiára kiposztolhassuk, hogy itt is jártam, ott is jártam, amott is jártam, ugye évvégén mindig jönnek ezek a lehúzogatós, itt van az összes zászlója Európának, húzt ki, hogy melyikbe jártál idén, jellegű önigazolási társadalmi jelenségek, de ehhez képest, amikor én vonattal utazok Európába, és elvonatoztam mondjuk 2 éve Lisszabonba, ami nem egy hétvégés kiruccanás volt, hanem ez eltartott egy hétig, úgyhogy Lisszabonba 2 napot voltam, de a maradék időt azt nem csak vonaton töltöttem, hanem ilyen egészen apró spanyol meg portugál falvakba való véletlenszerű felbukkanással és a csatlakozó vonatra való várás közben a település felfedezésével. Amikor én ezekről posztoltam Instagramon, akkor nekem az volt a benyomásom, hogy erre a fajta utazásra, élményre, vagy erre a fajta szabadidő eltöltés élményre legalább akkora, hogyha nem még nagyobb vágy van, mert ez nem a commerce, hanem ez annak a felfedezése, amiből Európa valóban áll. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a fapadosok versenyeznek a vonattal, akkor nem ott van az igazi versenyhelyzet, hogy hány óra alatt lehet vonattal eljutni oda, ahova ma a repülővel, legalábbis a repülés gyorsaságának az illúziójával, hogyha arról lehántjuk a sorbanállások, utasbiztonsági ellenőrzések, meg egyéb privát szférasértéseknek a traumatizáltságát, zárójel bezárva, tehát hogy nem arról kéne szólni, hogy vonattal el tudunk-e jutni ugyanolyan gyorsan oda, ahova a repülővel úgy érezzük, hogy gyorsan, hanem arról kéne szólnia, hogy vasúttal ki lehet-e elégíteni azokat a szabadidős igényeinket, amik minket valójában feltöltenek. És a válaszom erre az, hogy szerintem erre már ma is igen, még jobban, mint az olyan üzleti célú vagy ingázó utazások, ahol viszonylag fix a célpont, hiszen egy szabadidős célú utazásnál nem kötött a célpont, és jellemzően egyébként olcsóbban, vidámabban, környezetileg fenntarthatóbban, kevésbé tömeg, hanem sokkal inkább egyéni élményszerűen lehet vasúttal szabadidős célból utazni.
Számomra például rejtély, hogy hogyan lehetséges mondjuk az, mert szerintem ez is fontos az ilyen versenyképességi szempontok tárgyalásakor, hogy mondjuk hogyan generálódnak a különböző, most a nemzetközi közlekedéssel gondolok, vasúti jegyárak, tehát hogy lehet az, hogy olcsóbban juthatok el Prágába, vagy a még annál is távolabb lévő Berlinbe, hogyha én mondjuk a MÁV szisztémájában vásárolok egy jegyet, mint Bécsbe, ahol most az utóbbi időben már a 20 000 forintot is nyaldossa az egyetlen irányra szóló jegyár. Szóval hogy ennek mi az oka? Egyszerűen a használat, tehát a frekventáltság, az, hogy a bécsi viszonylat az, amit a legtöbben használnak relatíve ezeken a, tehát egy prágai, berlini, vagy akár varsói utazásnál.
Az egyszerű, vagy a hosszú választ szeretnéd hallani, mert erről még tudnánk órákat beszélgetni. Az egyszerű válasz az nyilván az, vagy hát nem nyilván, de hát az egyszerű válasznak a gyökerei mégiscsak abban leledzenek, hogy Bécs felé sokkal jobb a jelenlegi vasúti utazási igény, és indirekt módon, de a piaci mechanizmusok azok azok érvényesülnek, úgyhogy ha nagyobb kereslet találkozik egy véges kapacitással, akkor az árakat fölfele hajtja, míg Prágába vagy Berlinbe kisebb a jelenlegi vasúti kereslet, és emiatt olcsóban is hajlandóak a vasúttársaságok odaadni ezt a vasúti jegyet. Bonyolultabb válasz az az, hogy a vasút az egyfajta limbóba van abban, hogy piacgazdasági körülmények között működik a nemzetközi személyszállítás, miközben azért a vasúti közlekedés szektorális szinten az egy jelentős állami dotációban a működő szektor, mint ahogy egyébként a légi közlekedés is, csak amíg a vasúti közlekedésben ez az állami dotáció, ez közvetlenül a vasútársaságoknak megy a költséges infrastruktúra fenntartására, addig a légi közlekedésben ez a hatalmas dotáció, ez az adóknak a gyakorlatilag teljes körű elengedésére megy, és nem valós költségeknek a fedezésére, illetve hát valós költségeket majd kell fedezni akkor, amikor a légi közlekedés átlókozott klímaváltozás, majd gátakat kell építeni, meg víztározókat, meg nem tudom, hogy tovább túl tudjunk élni. De ez egy messzire vezető kérdés megint. Az általános meglátásom erre az, hogy a társadalom számára Bécsbe valószínűleg körülbelül 20 ezer forintba kerül jelenleg, hogy elmenjél, és Berlinbe pedig távolságarányosan többbe kéne kerülnie, és az meg, hogy az említett Szicíliába el lehet repülni 5000-ért, az meg ez a társadalomnak végső soron sokkal többe kerül, és ennek a valós költsége valahol a 100 000 forint környékén mozog, nagyjából azon a jegyár szinten, ami ma lenne, hogyha nem történt volna meg a fapados forradalom. Most a fapados forradalom az abból a szempontból egy tök jó dolog, hogy Európában a mobilitást az sokkal olcsóbbá tette a valós költségénél. Ennek szerintem jelenleg nem feltétlenül felismer, de hatalmas szerepe van abban, hogy az európai társadalom az egyben van, mert hogy ismerjük egymást, látogatjuk egymást, nem akarjuk egymást és leszármazottjait meggyilkolni. Ennek hatalmas értéke van, hogy Európában az a kohézió megvan, még akár azt is indokoltá teszi, hogy mesterségesen olcsóvá tegyük a mobilitást. De ez sosem volt egy kimondott cél, hogy európai szinten azt mondjuk, hogy Európának fontos, hogy itt olcsón lehessen utazni, akkor ebbe beletesszük a pénzt, mert hogyha ez egy tudatos döntés lett volna, akkor ennek a következményeit lehetett volna kezelni, lehetne a hatékonyabb, környezetileg fenntarthatóbb, társadalmilag fenntarthatóbb, tömegturizmust elkerültetőbb, európai életmódunkhoz méltóbb közlekedési módok felé terelni a mesterséges olcsítással a közlekedési igényt, aminek az lenne az eredménye, hogy nem egy kataniai teraszról posztolok aperol spriccel a kezembe, hanem a nagykanizsai restin egy hosszú lépésre, egyébként fantasztikus resti van a nagykanizsai vasútállomáson, mindenkinek ajánlom a felkeresését. Viszont ez a tudatosság ez elmaradt, úgyhogy most maradtunk abba, hogy egy ilyen hatalmas állami dotáció és a színlelt piaci folyamatoknak az együttélése van, ebből kijönnek ilyen anomáliák, hogy a végén olcsóbb Berlinbe elvonatozni, mint Bécsbe.